Kontakt Rádió. A Fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraók földjén című műsorban, annak is Venemont beszélgető rovatában. Ezúttal Endrefi Katával fogok beszélgetni, aki egyiptológus, és szakdolgozatát démotikus szövegekből írta. De először is, mi az a démotikus?
Valóban a démotikus nem tartozik sem az ókori egyiptomi kultúra legismertebb területei közé, sem pedig a legfelkapottabb kutatási témák közé az egyiptológiában, pedig egy nagyon érdekes területről van szó, hiszen a démotikus szövegek az egyiptomi kultúrának éppen arra a területére engednek betekintést, amiben mondjuk a monumentális hieroglif szövegek nem, ez pedig az egyes emberek mindennapi élete. Hogy mi is az a démotikus? Az egyiptomi történelem során, ennek több ezer éves történelme során többféle írásmódot használtak. Elsőre mindenkinek persze a hieroglif írás jut eszébe, amit, hogyha valaki ellátogat Egyiptomba, vagy akár egy nagyobb múzeumban, akkor a nagy templomok falain, vagy akár a sztéléken, szobrokon, léptennyomon láthat. Ezek a hieroglifák, amiket a vallásos szövegek és monumentális feliratok lejegyzésére használtak, de már nagyon korai időktől fogva a hieroglif mellett létezett a hieratikus írás, amivel inkább az adminisztratív szövegeket jegyezték le, és a Krisztus előtti első évezred első felében jelent meg a démotikus, ami szintén ezt a célt szolgálta. Tehát a Krisztus előtti első évezred első felében jelent meg a démotikus írás alsó Egyiptomban, tehát a Nílus delta vidékén, és a 26. dinasztia korában elsőbb szammetik fára uralkodása alatt terjedt el egész Egyiptomban a használata. Ekkor még kizárólag adminisztratív, tehát jogi-gazdasági szövegek lejegyzésére használták, később azonban a funkciója más területeken is elterjedt.
Hogyan viszonyul a démotikus a hieratikushoz? Mert ugye szoktunk beszélni abnormális hieratikusról, és annak van köze hozzá?
Van köze hozzá. Igazából az abnormális, az így nevezzük, ez egy furcsa elnevezés, semmi abnormális nincsen benne, csak egy már egy nagyon késői változata a hieratikus írásnak. Ezt használták délen, felső Egyiptomban, akkor tájt, vagy azt megelőzően, hogy a démotikus az egész országban elterjedt volna. Mind a kettő egy kurzív folyóírás. A démotikus tulajdonképpen ennek a hieratikusnak egy még inkább leegyszerűsített, a jeleket még inkább lerövidítő változata. Abban nagyon hasonlít hozzá, hogy szintén mindig jobbról balra írták, mindig vízszintes sorokban. Ugye ezt tudjuk, hogy ezzel szemben a hieroglifákat lehetett balról jobbra is írni, meg jobbról balra is, meg lehetett fentről lefelé kolumnákban is írni. A démotikus ezzel szemben csak ezt az egy lehetőséget kínálja fel. A rendszere ugyanaz, mint a hieroglifé, meg a hieratikusé. Tehát vannak benne fonetikus jelek, egy, kettő, három mással hangzós jelek, illetve úgynevezett magyarázó jelek, ezek a determinatívumok, amik a szó végén pontosítják az adott szó jelentését, meghatározzák, hogy milyen jelentés körbe tartozik az az adott szó.
Hogyan lehet elolvasni a démotikus írást? Milyen segédeszközök vannak?
A démotikus írás elolvasásában a legnagyobb kihívás ugye azt jelenti, hogy ez egy folyóírás, tehát az adott embernek az adott pillanatban az adott lelki állapotát tükrözi, tehát mint minden kézírást, ezt nagyon nehéz olvasni. A segédanyagok, tehát amikor ma valaki leül egy démotikus szöveget elolvasni, akkor használja a jellistát, amit sok kutató sok-sok évi munkával összeállított, és a szótárat. Itt egyébként nemrégiben történt egy nagy áttörés, mert nagyon sokáig azt a Erikson által összeállított szótárat használtuk, ez 1954-ben jelent meg, és aminek nem volt alternatívája, de most az elmúlt évtizedekben a Chicagói Egyetemen összeállítottak egy újabb szótárt, amit ezt jelentősen kibővíti, azon alapszik, de sokkal több szót tartalmaz, és sokkal gazdagabb példaanyagot hoz hozzá. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy az ember, amikor elolvas egy démotikus szöveget, vagy igazából bármilyen ókori szöveget, akkor tulajdonképpen a megfejtésnek a folyamatát folytatja, mert bármikor előkerülhet egy olyan szó, ami még korábban semmilyen szövegben nem szerepelt, és akkor az ember elakad, aztán vagy sikerül végül is rájönnie, hogy mi az, vagy nem. Előfordul, hogy nem.
Kézírásról van szó, több évszázadról. Meddig is használták ezt a démotikus nyelvet?
Inkább arra válaszolnék, hogy a démotikus írást meddig használták, mert arról úgy konkrétabb képünk van. Tehát maga a nyelv, talán nem mondtam, hogy a démotikus tulajdonképpen nem csak egy írást jelent, hanem egy nyelvet is. Tehát ez az egyiptomi nyelv fejlődésének egy késői szakasza, ami felváltotta az új egyiptomit, és megelőzte a koptot, de ez pontosan behatárolni, hogy évszámra, hogy mettől meddig ez nem lehet. Lényegében a szaiszi kortól, tehát ez a Krisztus előtti 6. századtól vannak démotikus szövegemlékeink egészen a Krisztus utáni 5. század közepéig, tehát ez egy több mint 1000 éves periódus. 3 nagy korszakot különböztetünk meg a démotikus írás történetében. Az első ez a korai időszak, amelyik a szaiszi kortól Nagy Sándor hódításáig tart. Ekkoriban csak adminisztratív, tehát gazdasági, jogi szövegek írására használták még ezt az írásmódot. Később a Ptolemaiosz korban ez a középső szakasz már irodalmi szövegek, egyes vallási szövegek is megjelennek démotikus írással. A 3. nagy korszak pedig a római korra tehető, ekkor már kizárólag csak vallási szövegeket ismerünk démotikus nyelven. Az is igaz, hogy ebben az időszakban már az átlag emberek nem ismerték ezt az írásmódot, görögül írtak, és a démotikus csak egy nagyon szűk papi réteg számára maradt elérhető.
A démotikus nyelvnek a megfejtése hogyan történt? Mert ugye a démotikus nyelvet kőbe is vésték, a Rosetti kőre gondolok, ami a hieroglifák megfejtésénél is kulcs szerepet játszott.
Igen, tehát ez teljesen szorosan összefonódik, a hieroglif és a démotikus írás megfejtése, mert ahogy mondod is, mind a kettőnek ugyanaz. A Rosetti kő szolgáltatta a kulcsát. Talán mondhatjuk, hogy a egyik leghíresebb kő a világtörténelem során, ezt a Napóleon egyiptomi expedíciója során fedezték fel francia kutatók, és nagyon hamar, gyakorlatilag mondhatjuk, hogy még ott Egyiptomban felismerték a jelentőségét, hogy ez egy kulcsot jelenthet az egyiptomi hieroglif írás megfejtéséhez. A Rosetti kő ugyanazt a szöveget, egy papi rendelet szövegét tartalmazza 2 nyelven, egyiptomiul és görögül, de 3 írásmóddal, egyiptomi hieroglif, démotikus és görög írással. Maga a szöveg a Krisztus előtti 2. század legelején keletkezett, 5. Ptolemaiosz fáraó uralkodása alatt, és azt rögtön sejtették, hogy ez a 3 írásmód ugyanazt a szöveget rögzíti, és érdekes módon az első megfejtési kísérletek éppen a démotikus szövegre irányultak, mert feltételezték, hogy a hierogliffel szemben, amiről akkoriban még azt gondolták, hogy ez egy teljesen képi jeleket alkalmazó szimbolikus írásmód, azt feltételezték, hogy a démotikus az talán igazi írás lehet, tehát hogy egy fonetikus jeleket rögzítő írásrendszer. Abból kiindulva, hogy ez ugyanazt a szöveget rögzíti, a görög szövegben található uralkodói neveket próbálták megazonosítani mind a démotikus, mind pedig a hieroglif szövegben. A démotikusban is, amit hieroglif szövegben egy ilyen kör alakú mezőbe, a kartusba vésik mindig az uralkodói neveket, ennek a maradványa démotikusban is megvan, ott inkább úgy néz ki ez, mint egy, nem egy teljes kör, hanem inkább egy zárójel. Tűnik, de ezt felismerték, hogy ott uralkodó nevet kell keresniük, és ott próbálták meg az első mással hangzókat beazonosítani, ez többeknek sikerült is, több-kevesebb sikerrel. Ez volt az első lépés a megfejtés felé. A második lépés az az volt, hogy fel kellett ismerni, hogy az egyiptomi írás nem csak az idegen uralkodói nevek, tehát itt a Ptolemaioszokról van szó, nevében használt fonetikus jeleket, hanem az egyiptomi szavak és egyiptomi uralkodói nevekben is fonetikus írást alkalmaztak, ez már Champollion érdeme.
Champollion olvasta el ugye a hieroglifákat, de mire ő elolvasta a hieroglifákat, addigra már a démotikust megfejtették. Hát erről valamit fogunk hallani?
Hát azt nem mondanám, hogy megfejtették, tehát ebben szintén Champollionnak voltak nagy érdemei, de igaz az, hogy voltak előtte mások
Thomas
is,
Young akik... Thomas Young már elolvasta.
Thomas Youngnak meg volt néhány hang az ABC-ből, inkább így mondanám, amihez aztán, sőt nem is ő volt az első, hanem előtte volt egy svéd diplomata, Johan David Akerblad, aki szintén elég sokat haladt a démotikus ABC megfejtésében. Egyébként ő is abból indult ki, ami aztán Champollionnak is egy alaptézise volt, hogy a démotikus írás és a kopt írás ugyanazt a nyelvet jegyzi le. Ez egy fontos felfedezés volt, tekintve, hogy a kopt nyelvet valamennyire azért ismerték, hiszen ez fennmaradt. Champollion maga is jól tudott koptul. Tehát a kulcshoz hozzátartozott az is, hogy nem csak a görögből fejtették vissza, vagy azzal találták meg az egyiptomi megfelelőket, hanem a kopt felől is vissza tudták fejteni. Tehát már Thomas Young, illetve Johan David Akerbladnak is számos megfeleltetése volt a kopt ABC, illetve a démotikus ABC eredetei között. Az még talán fontos ahhoz, hogy ezt jobban átlássuk, hogy maga a kopt ABC az micsoda. Ugye a kopt írást a Krisztus utáni első-második századtól használták Egyiptomban. A kopt ABC lényegében görög betűket használ az egyiptomi szavak, egyiptomi nyelv lejegyzésére, viszont azoknak a hangoknak a megfeleltetésre, amelyek a görögben nem voltak meg, ilyen például az S vagy a G hang, ezekre a démotikus ABC-ből átvett jeleket használja. Így tehát ezeket könnyebb volt azonosítani a kopt és a démotikus között.
A démotikus nyelvtan mennyiben tér el mondjuk a korábbi hieroglif nyelvtantól, vagy a kopthoz képest mennyi átmenetet képvisel, vagy mennyiben azonos? Mert ugye mondtad, hogy ez lényegében nagyon hasonlít egymáshoz.
Igen, ez végül is ugyanarról az egyiptomi nyelvről van szó, de mintha belegondolunk, hogy ezt 3500 éven keresztül használatban maradt, ennyi ilyen hosszú idő alatt rengeteget változik egy nyelv. A démotikus lényegében egy ilyen összekötő szerepet tölt be az új egyiptomi és a kopt között. Mindenképpen már az egyiptomi nyelv késői fázisába tartozik. Tehát a klasszikus egyiptomitól jóval távolabb van, mint a koptól, sokkal közelebb van a kopt nyelvfázishoz.
A hangokban mennyiben tér el a hieroglifhoz képest? Gondolok itt például az erre.
Igazából a magánhangzókat a legnehezebb erről érdemben beszélni, mert a démotikusra ugyanúgy jellemző az, mint a nyelv korábbi írásrendszerekre, hogy nem rögzíti lényegében a magánhangzókat, tehát itt is inkább találgathatunk. Amit inkább biztosnak tűnik, hogy vannak más hangzók, amiknek a használata a démotikusra már összeolvad, ilyen például a D meg a T, illetve van olyan is, amit megkülönböztetnek olyan más hangzókat, amiket korábban nem, ilyen például az L és az R.
Azt mondtad, hogy három különböző korszaka van a démotikusnak. Irodalmi művek is jelentek meg, démotikus nyelven írtak irodalmi műveket. Miről írtak ilyenkor?
Igazából a démotikus irodalom nagyon gazdag, ezt a Ptolemaiosz kortól tudjuk igazán nyomon követni. Vannak mesék, elbeszélések, magyarul is olvasható ezek közül Szetna története a varázskönyvben. Nagyon gazdag az intellem irodalom, de vannak rövid mesék is, és igazából ez is egy olyan területe a démotikus kutatásnak, ami igazából most rengeteg új eredmény van, és rengeteg új ilyen irodalmi szövegemlék lát mostanában napvilágot.
Köszönöm, most egy kis zenét hallgatunk, majd folytatjuk műsorunkat. Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok földjén című műsorunkat, Venamon beszélgető rovatunkban Endrefi Katával beszélgetek, egyiptológus, és olyan különleges témából írta a szakdolgozatát. Mivel is?
Hát a szakdolgozatom az egyiptomi Thoth istenhez írott démotikus levelekről szólt.
Eddig már sokat beszéltünk a démotikusról, egyet viszont még nem tisztáztunk, nem kérdeztem meg, hogy miért kezdtél foglalkozni a démotikussal?
Igazából ez egy véletlennek köszönhető, tehát én ugyan szeretem a kihívásokat, de valószínűleg nem vállalkoztam volna arra, hogy démotikus szövegekkel foglalkozzak, akkor, hogyha maga a téma, amit a démotikus írással lejegyeztek, ez nem érdekelt volna annyira. Tehát igazából engem előbb kezdett érdekelni az istenekhez írt levelek témája, mint hogy realizáltam volna, hogy ezt bizony démotikussal írták, és akkor már nem volt visszaút, tehát akkor elszántam magam, hogy akkor behatóbban is megismerkedem ezzel az írásmóddal, azért, hogy ezekhez a szövegekhez eljussak.
Ezt hogyan, milyen módszerrel tetted? Hogyan tanultad meg a démotikust?
Hát az egyetemen Luft professzor úr tanított minket a démotikus írásra. Igazából ez csak egy év volt, ami arra volt elég, hogy az ember valamelyes képet kapjon arról, hogy hogyan kellene az egész dolognak nekilátni. Utána pedig a folytatás az az, hogy az ember ül és küzd, és bújja a szótárakat, a párhuzamos szövegeket, és megpróbálja nem feladni.
A téma miatt kezdtél ezzel foglalkozni, igen. Akkor az istenekhez írt levelek, ez mit jelent?
Ez egy olyan műfaj, ami a démotikus szövegek között jelent meg, ugyan van előzménye a korábbi egyiptomi irodalomban is. Ezek olyan rövid levelek, amelyet egyszerű egyiptomi emberek írtak különböző istenekhez, mondjuk Thothoz, Ozorápiszhoz, Ízishez, vagy akár szent állatokhoz is közvetítőként, amikor olyan problémával szembesültek, amit ők maguk nem tudtak megoldani. Ezek lehetnek jogi sérelmek, egészségügyi gondok, ügyes-bajos problémák, amelyekben az Istentől vártak segítséget.
Hol lehet találni ilyen démotikus leveleket, és hogyan jutották el az istenekhez?
Nem tudjuk pontosan. Az érdekes, hogy nagyon változatos az, hogy milyen íráshordozókra jegyezték le ezeket a leveleket. Nem csak papíruszra, mint a legtöbb démotikus szöveget, hanem nagyon sok van, amit például vászonra írtak. Például a Thoth istenhez írt leveleknek egy nagyon nagy része feltételezhetően Hermopolisban került elő, tehát Thoth szent városában, azon belül is pedig nyugati részén Tunel-Gebelben, ahol a Thoth szent állatait, az ibiszeket és a páviánokat eltemették, és az, hogy nagyon sok ezek közül a levelek közül vászonra íródott, abból arra következtetünk, hogy lehet, hogy éppen a szent állatok balzsamozásánál volt szerepük, tehát magára arra a vászon darabra írhatták rá, amiben ezeket a szent állatokat betekerték, majd eltemették őket, és így tudták ezek közvetíteni az adott ember kérését mondjuk Thothoz. Van is olyan levél, amelyikben ez teljesen egyértelműen le van írva. Egy ibiszt szólít meg, hogy ó, szent ibiszt, vidd el ezt a levelet Thothnak. Hát ennél egyértelműbben ezt nem is lehetne megfogalmazni.
Miket kértek Thoth istentől?
Az is nagyon érdekes, hogy a leveleknek egy nagyon nagy része, főleg a Thothoz írt leveleknek egy nagyon nagy része, az ibisz madarak ellátásával kapcsolatos problémákról szól.
Milyen problémák lehettek?
Tehát igazából tehát a Tunel-Gebeli ibisz katakombákban tehát ilyen milliós nagyságrendben kerültek és kerülnek elő ibisz múmiák, tehát azt feltételezzük, hogy bizonyos mértékben ott az egész lakosság az ibiszek kultusza számon volt elfoglalva, vagy ehhez valamilyen formában kötődött, és mint minden munkahelyen ott is voltak gonosz főnökök, meg igazságtalanságok. Nem egy olyan levél van, ami arról tesz panaszt, hogy az adott főnök nem csak, hogy a munkásait nem fizeti ki, hanem az ibiszeket sem gondozza rendesen. Ezzel próbálta talán a levélíró egyébként érdekeltté tenni az Istent, hogy valóban segítsen, hiszen hogyha ő neki nem segít, akkor a saját szent állatainak is baja lesz. Ők látják a kárát.
Ezeket az állatokat hogyan tartották, mit árulnak el a levelek, milyen körülmények között éltek?
Hát, erről nem sokat árulnak el a levelek. Többször esik szó az ibiszek etetőjéről, ami egyelőre bizonytalan, hogy ez egy helyet jelent, tehát hogy mi, hogyan kell elképzelnünk ezt az etetőt. Az biztos, hogy a mai állatvédelmi szabványoknak ez nem felelt meg, ahogy a szent ibiszeket az egyiptomiak tartották. Ami még érdekes, és tudunk róluk, az az, hogy sok esetben kiderült az, hogy ezeket a szent állatokat nem csak a nagyobb központokban, mint mondjuk Szakkarában vagy Hermopolisban tartották, hanem Egyiptom más részein is előfordultak, és ilyenkor, hogyha mondjuk egy szent állat elhullott, akkor azt is oda átvitték ezekbe a fő központokba eltemetni. Hát ez is még lehet, hogy újabb adalékokat szolgáltat arra, hogy mondjuk az adott Istenhez hogyan lehetett levelet írni, tehát hogy ilyen esetekben a szent állat, mint egyfajta postás Egyiptomon belül is működött.
Ezeket az állatokat, amiket a fő központokba vittek, ezeket az egyes helyeken külön tenyésztették, mint az Isten megjelenülési formáit, vagy pedig a vadon elhullott állatokat is összegyűjtötték?
Nem, ezek elsősorban olyan állatok voltak, amiket az adott városban tóth szent állataiként tartottak, vagy tenyésztettek, és az is igaz, hogy Egyiptom különböző területein nem ugyanazokat az állatokat tartották szentnek, vagy tartották tiszteletben.
Az ibiszeknél kizárólag ibiszeket temettek itt el, vagy esetleg darvakat, vagy más ilyen gázló madarakat is együttesen, tévedésből, vagy szándékosan velük együtt eltemettek?
Ezt nem tudom, hogy tévedésből, vagy szándékosan, de nagy számban kerültek elő olyan ibisz múmiák is, amikben hát nem feltétlenül egyetlen madár, vagy mondjuk egy egész madár volt benne, és az sem feltétlenül ibisz. Tehát volt olyan ibisz múmia, amiben mondjuk csak egy fej volt az ibisz, a többi része pedig mindenféle macskacsont. De a lényeg az, hogy itt inkább a külső számított sok esetben.
Milyen formában mumifikálták az ibisz madarakat? Hogyan nézett ki a múmiájuk?
Az ibiszeket is, meg más szent állatokat is ugyanúgy hosszú vászon pólyába tekercselték be, gyakran nagyon kifinomult hajtogatási módszerrel. És az is jellemző, hogy aztán ezeket a betekercselt múmiákat egy agyakorsóba helyezték, tették bele.
A Consistorius Múzeumban van egy olyan ibisz múmia csomag, amelyik emberi formájú, tele csupa ibisz múmiákkal a kiállítási térben. Ez nagyon ritka. Tudsz máshol ilyen?
Én még sose láttam ilyet.
A Színművészeti Múzeum kiállításán van ibisz fej önállóan. Ibisz múmiából származik. Lehet tudni, hogy hol készítettek ilyen ibisz múmiákat, vagy ez egy ritka dolog?
Inkább azt tudnám mondani, hogy hol volt a két nagy központ, az egyik Túl-el-Gebelben, a másik pedig Szakkarában, a két legnagyobb ibisz temetőben.
Az ibisz Thotnak volt a szent állata, viszont vannak olyan helyek, ahol a sólyom és az ibisz múmia egymás mellé, vagy együtt van eltemetve, mumifikálva. Van itt valamilyen érzékelhető összefüggés a kettő között? A levelekben van esetleg átfedés?
Van, illetve van olyan levél, amely a két szent állatot együtt szólítja meg. Úgy fogalmaz, hogy az ibisz és a sólyom nyugvóhelyére küldi, magyarán a temetőbe küldi el az adott levelet. Tehát itt látjuk, hogy a két szent állatnak a kultusza összefonódott valószínűleg. Együttesen tisztelték őket.
Visszatérve Thotra egy kicsit, meg kifejezetten az ibisz múmiákra, ezeknél az ibisz múmiáknál, ahogy betekerik, bepójálják őket, említetted, hogy nagyon különleges módon tudják redőzni, tehát a redőzés is változik. Lehet ennek valamiféle menetét rekonstruálni, hogy melyik korszakban milyen fajta redőzés a jellemző?
Azt hiszem lehet, de én ezzel nem foglalkoztam soha behatóan. Most volt is nyáron ilyen előadás.
Tiszta pólya volt, aztán utána kezdték a redőzést, és a római korban meg már megint mentek visszafelé. Hadrianus korában jöttek ezek a rombuszmaták, ez volt a vége, és attól kezdve a hanyatlás. A Thothoz írt levelekben milyen közös vonásokat lehet felfedezni a szövegezésben? Van-e valami hasonlóság, jellegzetesség?
Van. Meg általában nem csak a Thothoz, hanem a többi Istenhez írt levélnek is jellegzetessége az, hogy elég pontosan tartja ezt az egyiptomi, akkoriban használatos levélformát. Tehát mindig van egy bevezetés, amikor megszólítják az Istent, aztán következik a téma kifejtése, és aztán mindig van egy lezárás, amikor újra segítséget kér az adott Istentől. tartalmilag is megkülönböztethetünk csoportokat. A leggyakoribbak persze a kérések, amikor van egy probléma, azt elmondja, és azzal kapcsolatban kér valamit. Sok olyan levél is van, ami egy fogadalmat tartalmaz, tehát úgy közelíti meg az Istent, hogy egy felajánlást tesz, hogyha az Isten teljesíti az ő kérését, akkor ő cserébe ezt meg azt fogja tenni. Például ismert egy levél, amelyet egy papi személy írt Amenhotep Hapu fiához, és abban fiúgyermekért könyörög. És azt a felajánlást teszi, hogyha őnek egészséges fiúgyermeke születik, akkor két részletben fog valamennyi ezüstöt átadni az Isten templomi kultuszának. Az első részletet akkor, amikor a feleség teherbe esik, a másodikat pedig akkor, amikor megszületik az egészséges fiúgyermek. Tehát itt látszik, hogy semmit nem bízott az illető a véletlenre.
Miket kértek még, ilyen konkrétumokat tudnál mondani?
Van egy másik levél, amelyet egy fiú írt, amikor az apja beteg volt, tehát ő az édesapja gyógyulásáért könyörgött, ő szintén pénzt ajánlott fel az Istennek, hogyha meggyógyul az édesapja, akkor megadja a pontos összeget, amennyi ezüstöt felajánl az Isten kultusza számára.
Konkrétan megmondta, hogy milyen betegsége volt, vagy egy általánosság?
Nem csak egy általános mondat szerepel erről, hogy az édesapja beteg és segítségre van szüksége. Itt is látszik az, hogy elsősorban olyan problémákkal fordultak az Istenekhez, amit ők maguk nem tudtak megoldani, és valószínűsíthető, hogy a jogi problémák is ebbe a kategóriába esnek. Tehát olyankor választották, vagy fordultak isteni segítségért az evilági bírósággal szemben, amikor ott nem reméltek semmiféle igazságos ítéletet. Tehát van jó néhány olyan levél, amikor elég világosan látszanak a körülmények, a jogi helyzet körülményei, hogy ott hiába volt mondjuk igaza az adott illetőnek, azt a bíróság biztos, hogy nem adta volna meg neki, mert nem volt meg az a dokumentum, nem tudta bizonyítani, ezeket mind leírják.
Azt lehet tudni, hogy amikor ezeket a kéréseket, fogadalmakat benyújtották, ezt hogyan tették, illetőleg hogyan kaptak választ rá, vagy hogyan reméltek választ?
Nagyon keveset tudunk erről, arról, hogy választ kaptak-e és hogyan, erről szinte semmit nem tudunk. Arról is inkább elképzeléseink vannak, hogy hogyan nyújtották be ezeket a kéréseket. Szakkarában került elő egy olyan vászonra írott levél, ennek a felső széle rögzítve van egy fapálcikához. És a levelet publikáló kutató John Ray arra következtetett, hogy ezt talán ezzel a pálcika segítségével ezt kifüggesztették mondjuk a templom bejáratánál. Vannak olyan levelek, amelyekből az tűnik ki, hogy ezeket talán nyilvánosan is elhelyezték. Ugyanakkor más levelekből meg az derül ki, hogy épp hogy ennek rejtve kellett maradnia ahhoz, hogy az illető, aki írta, ne kerüljön bajba.
Azok a levelek, amikkel te foglalkoztál, ismerjük a levet körülményeiket, vagy ott csak maguk a levelek valahol, és akkor melyik gyűjteményben hol találhatóak?
Sajnos nagyon-nagyon kevés ismeretünk van arról, hogy ezek hogyan kerültek elő, és pontosan hol. Azok a levelek, amiket én ismerek, azoknak a mondjuk 95%-a a nemzetközi műkereskedelemben bukkant fel valamikor a 20. század során, és most a világ különböző múzeumaiban őrzik őket. Sajnos kettő olyan is van, amely nemrégiben elpusztult Egyiptomban, ezeket a Mallavi Múzeumban őrizték. Én még láttam ott 2006-ban őket, de az elmúlt évek zavargásai során a Mallavi Múzeumot teljesen kifosztották, és az ott lévő anyag megsemmisült, arra következtetünk, hogy ezek a levelek is. Számos levél van egyébként a British Múzeumban, különböző németországi gyűjteményekben, tehát szétszórva a világon mindenfelé.
Köszönöm, akkor most ismét zene következik, majd folytatjuk műsorunkat. Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok Földjén című műsorunkat. Endrefi Katával beszélgetek, aki egyiptológiai szakdolgozatát a Thothoz írt dématikus levelekből írta. Ezekről már elég sok mindent elmondtunk, de még nem mindent. Mi az, ami még eddig nem hangzott el?
Említettem azt, hogy van egy olyan feltételezés, hogy ezeket a leveleket úgy kézbesítették az adott Istennek, hogy mondjuk a szent állat múmiájába tekerték bele magát a levelet is. Még van egy másik elképzelés is, arról, hogy hogyan lehetett mondjuk ilyen levelet eljuttatni az adott Istenhez. Fennmaradtak olyan szobrok a késő korból, amikor ezeket a leveleket elkezdték írni a Ptolemaiosz korból is, amelyeket olyan talapzatra helyezték, amely üreges volt. Az sem kizárt, hogy ezeket a leveleket, akár papírusztekercset, akár vászorra írt levelet, egy ilyen üreges talapzatba helyezték bele, és mondjuk ezek kultuszszobrok, tehát ilyen fogadalmi szobrok voltak, tehát ezt fel tudták ajánlani az adott Isten kultusza számára, és így már a templom területére került az adott levél. Vannak olyan levelek is, ez egy visszatérő formula bennük, amely arra figyelmezteti azt az embert, aki esetleg megtalálna a levelet, hogy ne merészeljen benne semmiféle kárt tenni, és ne merészelje elmozdítani a templom területéről. Tehát az biztosnak tűnik, hogy a rendeltetési helye az a templom volt, ahová el kellett jutnia.
Nagyon sokat foglalkoztál ezzel a témával. Továbbiakban milyen terveid vannak? Folytatod, és ha igen, akkor hogyan, vagy sem?
Próbálom folytatni, amennyire az idő engedi. Most készülök megírni a doktori disszertációmat, ami részben ugyanezt a témát folytatja, bár valamelyest kibővítettem a kutatási területet. Nem csak a Thothoz írt leveleket vizsgálom, hanem a többi egyiptomi istenhez írt levelet is, és nem csak a démotikus anyagot is, hanem ennek a folytatását, a kopt korszakot. Illetve még egy párhuzamot veszek hozzá a vizsgálat alapjául, ezek pedig az Egyiptomban egyiptomi istenekhez, de görög nyelven írott levelek.
Az eddigi kutatásaid során ebben az összehasonlításban jutottál már valamire? Vannak azonos formulák, tehát tükörfordítások, vagy pedig teljesen más szemléletet tükröznek a nyelvi kifejezések?
Igenis, meg nem is. Ugye, amikor az ember belefog egy kutatásba, akkor van általában valamilyen előzetes feltevése, amiről aztán vagy kiderül, hogy igaz, vagy az, hogy nem. Tehát nem tudom még, hogy a végeredmény mi lesz. Én azt sejtem így előzetesen, hogy az Egyiptomban előkerült, egyiptomi istenekhez szóló görög nyelvű leveleknek az alapját valószínűleg a démotikus levelek adják. Ez a műfaj egyébként más területekről előkerült görög szövegekből is ismert, mint igazságkérő imák. Igazából egy független műfajnak tekintik a démotikus anyagtól, de én azt feltételezem, hogy ennek tulajdonképpen csak az az oka, hogy aki a görög szövegekkel foglalkozik, nem feltétlenül lát rá a démotikus anyagra, illetve aki a démotikussal foglalkozik, nem feltétlenül ismeri olyan jól a görög anyagot is, de nagyon nagy hasonlóság van a két szövegtípus között. A másik lehetséges út, ez pedig a kopt anyag. Arról beszéltünk korábban, hogy a kopt és a démotikus az ugyanazt az egyiptomi nyelvet rögzíti egy másik fejlődési fázisban, de a démotikus és a kopt között teljesen egyértelműen meg lehet feleltetni azokat a formulákat, amiket a kopt átvesz a démotikusból ezekben a levelekben.
Tudnál idézni esetleg ilyen formulát?
Hát például az, ami szinte minden levélben előfordul, ez a tégy igazságot. Ez gyakorlatilag ugyanazokat a szavakat, a formulákat használja a démotikus és a kopt szöveg is.
Mikor kezdik a kopt nyelvű, nyilván ókopt szövegeket?
Egy olyan levél van az eddig ismert levelek között, persze mindig reménykedünk, hogy új források merülnek fel, de eddig egy olyan papírusz van, amely ókopt írással íródott. Ez egy olyan levél, amit Oziriszhoz írt egy asszony, akit elhagyott a férje, és Oziriszhoz panaszkodik segítségért. Ezután van egy nagy szünet időben, és a későbbi kopt anyagok azok már nem a régi fáraókori egyiptomi isteneket szólítják meg, hanem szenteket, Jézus Krisztust. Tehát ezek már a keresztény kontextusban születtek, és ebben a keresztény kontextusban használják ugyanazokat a technikákat, és ugyanazokat a fordulatokat, mint a régi egyiptomi szövegek, És gyakorlatilag a panaszok maguk is nagyon hasonlóak. Tehát az embereknek akkor is ugyanaz volt a bajuk, mint korábban. Van egy nagyon bájos levél, amit egy anyós írt a menye ellen, aki elszerette a fiát.
És ez volt a probléma?
Ez volt a probléma, igen, hogy elvette az ő fiát, igen.
És mit kérte az Istentől? Vezesse vissza a fiát? Vagy?
Nem, megelégedett a bosszúval. Ez nagyon érdekes egyébként, hogy amíg a démotikus levelekben elsősorban ott az igazság tételen van a hangsúly, a kopt levelekben ez egy kicsit áttevődik a bosszúra. Tehát ott a legválogatottabb kínokat kérik a panaszosok az ellenségeikre.
És a kopt levelekkel kapcsolatban lehet tudni, hogy azokat hogyan használták? Tehát hogyan juttatták
igen.
el?
Erről sincs nagyon sok információnk. De itt is feltételezzük, hogy ugye szent állatok ekkor már nem voltak, viszont tulajdonképpen ugyanúgy, ahogy a szent állatok is egyfajta közvetítőként működtek ebben az egész procedúrában, úgy vannak olyan kopt levelek, amelyeket csontra, akár állat, akár emberi csontra írtak, tehát itt az elhunyt, az eltemetett halott volt az, aki a levelet a túlvilágra közvetítette.
Múmiára írták gyakorlatilag, hát, vagy valamilyen részére a múmiára?
Hát részére.
De úgy értem, de,
ma már csak egy csont van ebből, tehát megint csak nincsen kontextus. Tehát nem tudjuk, hogy pontosan ez hogy zajlott. Vannak itt olyan levelek is, amelyek különböző mártírhalált szenteket szólítanak meg, és őket kérik meg a levelek közvetítésére.
Én még mindig a múmiánál maradok. Az a múmia, akire ráírták.
Igen.
Lehetséges, hogy saját magának kérte a túlvilágon ezt a segítséget?
Nem.
Másnak?
Nem, azt hiszem, hogy szinte kizárt, hogy valaki, minthogy rátetováltatta volna.
Igen.
Nem, ezek mindig azt hiszem, hogy ilyen újrahasznosított. Tehát egyszerűen íráshordozóként funkcionál itt a múmia. De van olyan levél, ami egy olyan kitétellel záródik, szintén már a koptanyagban, hogy akármilyen halott, aki itt fekszel, vidd ezt az írást tovább. Ez egy pergamentre írt levél konkrétan, tehát itt nem magára, múmiára írták, de mégis őt kérik meg közvetítésre.
Picit visszatekintve, a démotikus levelek, amik ugye Thothoz vagy más istenhez szólnak, mikor kezdődnek, és meddig használják őket?
A démotikus anyagból az elsők, azok a Szaiszi korban készültek, és aztán végig kíséri a démotikus írás történetét tulajdonképpen, tehát jó néhány darab van a korai Szaiszi perzsa korból, ismerünk sokat a Ptolemaiosz korból, és összesen egy van, ami a római korra datálódik, annak is a legelejére, tehát az első század elejére.
Tehát a démotikus gyakorlatilag az első századdal zárul.
Igen.
Krisztus születése után.
Igen, tehát amikor a démotikus használata mindennapokban megszűnt, akkor már leveleket. És ez tényleg az egyszeri embernek az eszköze volt. Tehát amikor a démotikus ismerete az elfelejtődött, akkor a leveleket sem írták már többé így.
A görögök mikor kezdődnek, és mikor érnek vége?
Sajnos nagyon kevés, amit biztosan Egyiptomban íródott ilyen görög levél van. Az első egyébként az a Krisztus előtti 4. században, ez elég híres Artemisia panasza. Ez egy anyának a panasza, a férje ellen panaszkodik, aki nem nyújtott megfelelő segítséget a leányoknak az eltemetésénél. És ezért válogatott átkokat szór erre az apára, Artemisia.
Utána akkor a római korban jelenik meg az ókopt, az is első vagy második század?
Első század.
Az is első század, az a görögkel párhuzamosan megy.
Valószínűleg igen.
És ez az átalakulás, a keresztény kérések és átkok, a görögben is követhető? Illetőleg ott követhető?
Igen, ez is egy érdekes összefüggés, tehát a görög anyagból ismerjük az úgynevezett átok táblákat, ez egy jól ismert műfaj. Ezek általában egy kis ólomlemezek, több százával kerültek elő, riválisokat, üzleti ellenségeket átkoznak meg, és ugyanez a műfaj, tehát úgy tűnik nekem, hogy ezt aztán a görögből veszi át a kopt. Akkor ez a két nyelv, az egyiptomi meg a görög teljesen együtt élt már Egyiptomban. Tehát tulajdonképpen a görögből visszakölcsönzi ezt a műfajt a kopt. Tehát az, hogy a kopt levelekben ennyire erős az átok tematikája, azt gondolom, hogy ezt a görög hatásnak tudhatjuk be.
És elkezdődik ugye az ókoktól, ami még a fáraókori isteneket vonja be, és akkor a harmadik századot mondtad, vagy a negyediket?
Amit negyedik az első, amit én ismerek. De ez lehet csak a források hiánya.
De a negyedik századtól biztos, hogy elindul az új
irányzat. Ezek a keresztény kontextusban született gyakorlatilag átoklevelek.
És ez meddig követhetőek, vagy az egész történelem folyamán meg vannak?
Nagyon hosszan. Ha jól emlékszem, akkor talán a 9. századi az utolsó, amiről én tudok. Tehát gyakorlatilag az első évezredet, a Krisztus utáni első évezredet, ezt végigkíséri ez a műfaj. Nincsen nagyon sok emlékünk, tehát egy ilyen, hogyha a démotikust és a koptot is belevesszük, akkor is egy ilyen 50 körüli lehet a források száma, tehát ez nem nagyon sok.
Hát ez több évtizedre vonatkozólag nem. Most visszatérve a pogány istenekhez, lehet már olyan statisztikát mondani, hogy a többség, vagy a harmada, vagy különböző viszonyításokat, hogy kikhez írtak ilyen leveleket?
Az látszik, hogy van olyan isten, aki népszerűbb volt, tehát Thot mindenképpen ilyen, mellette pedig talán Ozorápisz az, aki nagyon sok levelet kapott, és Anubis. Thot és Ozorápisz, talán mind a ketten, hát hogy az ítélkezésben végül is nekik volt szerepük, ezt feltételezhetjük, ugyanakkor az is valószínű, hogy legtöbbször az, hogy egy adott ember milyen istenhez írt levelet, az indokolja, hogy melyik isten kultuszához kötődött jobban.
Ozorápisz, ugye Szerápisszal szokták azonosítani, vagy kapcsolatba hozni. Szerápisz formában a görög levelekben előfordul?
Igen, ez az előbb említett Artemisia levél, ez Ozorápiszhoz. De egyébként a görög szöveg Ozorápisznak nevezi.
Tehát nem Szerápisz formában
nem, nevezi. Nem, ebben a konkrét levélben nem.
Latin nyelvű ilyen levél Egyiptomból
nem ismerek.
Hát akkor itt ezzel a témával még jó sokat hosszasan lehet majd foglalkozni. Nagyon kíváncsian várjuk a folytatást. Mindig szokta érdekelni az embereket, hogy hogyan választ valaki foglalkozást, miért csinál olyan különleges dolgot, mint az egyiptológia, úgyhogy téged is megkérdezlek, hogy miért lettél egyiptológus, vagy mi vezetett ebbe az irányba?
Hát igen, ennek igazából egy, nem mondanám kalandosnak, de talán érdekes a története. Ez egy ilyen belső indítatás volt. A történethez hozzátartozik, hogy az én nagymamám egyiptológus volt, legalábbis nagyon sokat foglalkozott egyiptológiával, és ő a II. Világháború előtt Párizsban élt. Ott tanult egyiptológiát az École Louvre-ban, majd amikor hazatért, akkor Dobrovics Aladárnak lett a tanítványa. Később azonban máshogy alakult az élete, és nem tudta ezt folytatni.
És hogy hívták?
Peterdi Máriának hívták. Azt hiszem, hogy az érdeklődés az élete végéig megmaradt, tehát én őt nem ismertem egyébként, a nagymamám meghalt a születésem előtt, de mint családi legenda, nagyon erőteljes volt mindig az alakja. Egyrészt, másrészt pedig azért ott voltak, anyukám mindig nagy becsben tartotta az ő könyveit, meg jegyzeteit, és ezek ott voltak nálunk a könyvespolcon. Tehát, hogy az egyiptomi hieroglifákkal egy valódi nyelvet le lehetett írni, azt én kb. 10 éves koromban gyakorlatilag egyedül fedeztem fel a nagymamám füzeteiből és jegyzeteiből. Egy ilyen megsárgult barna füzet volt. Igen, ez a 80-as évek, tehát akkor ez már egy ilyen 40 éves dokumentum volt, amiben én láttam, hogy itt ilyen ragozási táblázatok vannak, illetve nagyon ékes, tényleg nagyon szépen írt hieroglifákat. A hajótörő története volt benne leírva és lefordítva. Tehát én ezzel így találkoztam gyerekként. De mindig is vonzott, de ezt nem gondoltam komolyan. Nagyon sokáig orvos akartam lenni, aztán 4. gimnazista koromban rájöttem, hogy ezt nem gondolom komolyan, akkor hirtelen ki kellett találni, hogy akkor mi is legyen velem, és hát angolul jól tudtam, és akkor felvételiztem az ELTE-re angol szakra, fel is vettek, és ezzel eltelt 5 év. És amikor ezt 23 évesen befejeztem, ezt az angol szakot, akkor egy pillanatra megrémültem, hogy most már én csak hűlni fogok, és semmi értelmes dolgot nem tanultam az életben, és akkor azonnal felvételiztem egyiptológia szakra. Tehát ezt addig sikerült elnyomnom magamban ezt a késztetést, hogy én ezt komolyan csináljam, akkor meggondoltam, hát miért is ne. mert ha van ez az előtörténet, és így kezdődött ez a dolog. Elvettek, és onnantól meg nem nagyon volt visszaút.
És az egyiptológiában milyen témakörök érdekelnek még a leginkább?
Amikor elkezdtem egyiptológiát tanulni, a nyelvi dolgok érdekeltek jobban. Tehát az egyiptomi nyelv, az egyiptomi írás, az egyiptomi szövegek, és az elmúlt évek során igazából ez nagyon lassan és fokozatosan alakult ki, hogy kezdtem úgy érezni, hogy a tárgyakhoz is egyre több közöm van. Emlékszem, hogy amikor a Szépművészeti Múzeumba kerültem, akkor a Nagy Árpád Miklós megkérdezte tőlem, hogy nekem milyen tárgyak tetszenek igazán. Azt mondtam neki, hogy az, amin van felirat. De ezzel tudtam mit kezdeni. Az utóbbi években ez most már változik, és úgy érzem, hogy a felirat nélküli tárgyak is kezdenek megszólalni.
Köszönöm a beszélgetést, időnk lejárt, viszont hallásra, kedves hallgatóink!
Kontaktrádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.